Kerényi Lajos atya júniusban ünnepelte 98. születésnapját. Ez alkalommal látogattam el hozzá a piarista rendházba, és egy rendhagyó beszélgetésben volt részem Lajos atyával. Most ezt a beszélgetést hallhatják a kedves hallgatók. Lajos atya, 98 év, illetve beléptél a 99. életévedbe. Hogy tekintesz vissza? Hogy látod a múltat? Mesélj egy kicsit magadról, hogy vagy.
Szerencsét, hogy kijavítottad magad. Azért, mert én is elgondolkozom azon, hogy ez egy titkok titka. Aztán máskor még eszembe jut, hogy mit akarsz még, mennyit akarsz még, ennyit kaptál, ezt ki kellett töltened értékekkel, feladatokkal, szenvedéssel, örömmel. Hogy csináltad? Tehát ugye minduntalan jön a kontroll. Ezt mindenhol csinálják, világi helyeken is, hogy visszanéznek, hogy jól csináltam, megkérdezek mást, mit szólsz hozzá? De igen, jó volt. Jaj, de jó, hogy kiadtad ezt a könyvet. Gyere még máskor is ide és oda, beszél nekünk szeretetről, beszél nekünk a szépről, a jóról, meg aztán arról, amiről mindig téged emlegetnek, már hogy engem, ugye, hogy mi az, hogy lekvárság? Hát úgy neveztem el, tehát profán módon, ugye a lustaságot, hogy meg kellett volna csinálnod, ezt kellett volna mondanod, vagy ilyen és ilyen feladatot kellett volna, és mégsem tetted. Most vállaltad, vagy nem vállaltad? Ha vállaltad, ebben benne van kereszténység, magyarság, benne van az emberség, benne van az férjesség, feleségség, és minden. És ha vállaltad, mire elmente esküdni, főszentetek papá, akkor ne nyivogj, hanem csináld. Ez a szlogenem iskolában és gyerekeknél is, és úgyhogy már mindenhol találkozunk nagyon sok tanítványommal, akkor már csak ennyit kérdezek, hogy vállaltad? Igen, ragyogó szemmel mondja, ugye, hogy igen, hova ne hagyd, hittel, hogy állsz, vigyázok rá. Tehát ugye, hogy kis katonásság is kell bele, de szabad akarat, meg derű, mosoly. Tehát mindent sokkal jobb édesen, mint keserű. Úgyhogy mondjad.
Na és hogy a 99 év, már majdnem 100, vannak-e szép emlékek? Én inkább itt ezt kérdezném meg, hogy hogyan tekintesz vissza az életedre, akár a kezdetektől, amikor papi hivatásra készültél. Hogy látod az életedet? Egy teljes életnek látod?
Mikor nézem magamat, akkor mindig a az Úr Jézus aranyos arca vetül elém, mondja, hogy itt nehen szegél, én voltam. Tehát el se tudnám képzelni, de ki se hagynám azt, hogy én már gimnazista koromban már volt róla szó, hogy pap legyek. De nem én hoztam elő, hanem ezt is már mindenütt elmondtam, most is elmondom. Almásvezítői vagyok, és almásvezítőn nincs templom, csak az iskolában volt mindig vasárnap a mise. Kevesen vagyunk, ott egy gyártelep. És mi minisztránsok négyen voltunk mindig, 9 évesen, és akkor fölöltözve szépen vártuk a sekrestyébe a szomszéd faluból jövő plébános bácsit. Jött és mindig minisztráltam minden, és egyszer csak ez álom volt, látomás. Nem tudom, nem is akarom, de nagyon él bennem. Vártuk az atyát, kinyílt az ajtó, és Jézus lépett be. Maga kedvességével, és akkor semmi más nem csinált, fogta a nagy piros misekönyvet, fölemelte, jött felém, nézett a szemembe, és azt mondta, te fogsz nekem minisztrálni. Az, hogy minisztrálni, az magyarul azt jelenti, hogy szolgálni. Tehát kinevezett. Nem kért föl, kinevezett. Tehát még most sem mondta, hogy ma ne. Tehát ez még mindig fönnáll. Akkor innen kezdődött el, és akkor utána hát úgy gondoltam rá sokat, sok minden jött a világ értékei, ugye jön minden. Érettségek előtt még valamivel elvitte katonának, frontharcos lettem, háború, vér, lövészárok, Schwarzenegger géppuska, fogságba estem, Szovjetunió fogságába, kivittek Oroszországba keserves vonatutazás után Donyeck medencébe, Szénbányába. És ott volt a kinevezett minisztráns szenesen, piszkosan megalázva. Hát ez káprázat, hogy uram, mi lesz ebből, hogy lesz papság? És akkor ugye végigment a dolog, megúsztam a háborút is, nem sebesültem meg, ott kint is nagy nehezen hazakerültem, és akkor már írt bennem, hogy hoppá, itt tenni kell valamit, ha már én értem, ennyit tesz az Úr, és ilyen komolyan veszi a meghívást, a kinevezést. És akkor elmentem papnak, hát az is nagyon érdekes volt, mindig beleszólt ő, hogy piaristákhoz jártam, Tatán, ugye, piarista diák, stb. Ott is érettségiztem. Akkor azt mondja, láttam azt a sok bajt, minduntalan azzal vádolta magam, hogy nem eléggé segítem a megsebesült bajtársamat, vagy a elkeseredett szegény bányász testvéremet, pedig hát ezen próbálkoztam újra meg újra, tehát ezzel vádolta magam, és akkor, mikor döntenem kellett, akkor előttem állt, hogy el kellene mélyülni, mert olyan felületes és bűnös a világ, és akkor már volt fogalmam az engesztelésről, tehát arról a lehetőségről, hogy tudok befolyásolni így is imával, gondolattal, szeretettel oda, ahol nem vagyok testileg. Tehát akkor el kéne menni szemlélődőbe karmelitának. Akkor azt mondja, de hát akcióra van szükség, menni, megjeleníteni Jézust, ahogy én ott is megjelenítettem, csodálatos, az is már országos, majdnem európai, az, hogy hogyan mutattuk meg ott Jézust páran, kint szovjet fogságba, és akkor, ja és akkor, de hát itt a piarista rend, hát ezek voltak a dadáim, akik ugye ápoltak minden. És akkor elmentem piaristának, de nem nyugodtam meg. Egy évig tartott a noviciátus, és a noviciátus vége felé még mindig piszkált valami, és a mesterhez elmentem, hogy magiszter atya, tessék mondani, még mindig nem vagyok nyugodt. Mi baj van, Karisszime? Mondtam neki ezt. Azt mondja, ide figyeljen, hogy jó ez a küzdés, de nem hiszem, hogy az Úristen nagyon örülne annak, hogy itt most megint kapkodni. Ha egyszer ide rendelte, akkor ezt kell csinálni. Így megint ő szólt. Ugye? Tehát végig Jézus vezet. És akkor volt egy olyan eset, amikor pap lettem, ezt még elmondom gyorsan, és akkor sokat üldöztek kutyamódra. De hát ez nem baj. Behívtak, kihallgattak, büntettek minden, és akkor, hogy nem jó van ez. Hát nem jó van ez, hogy ennyit szenvedek, és folyton intenek, büntetnek, és elmentem egyik az akkori püspökhöz, Endrei Mihályhoz, aki akkor volt Vincenti Viboros úrnak a helyett lévő vezető püspöke, és mondtam neki, hogy püspök atya, ez is az a helyzet, mit csináljak? Azt mondja, hogy Karisszime, csak a lőterületről visszavonulni, de csak amíg lövik, kösz. Ez is egy igazítás volt, őtőle. Szolgálatban vagy. Nem te döntöttél.
Nagymaros, Egerszalók, Tiszta Szívek mozgalma, meg még ki tudja, mennyi minden köthető így hozzád a fiatalok szemébe, példakép vagy. Volt-e az életedben a bizonytalan pillanat, amikor elbizonytalanodtál esetleg, vagy mindig is a hiteles emberként ismert téged itt az egész ország, de hogy voltak-e gyenge pillanataid az életedben?
Hát ugye itt részletezni kell az életet, részletezni, mégpedig ilyet én, hogy papi szempontból nem. Tehát hitbeli szempontból nem hasonlottam meg soha. Olyan jó tanáraim voltak, tehát a krisztusi tan az minden. A teljes létet megragad, válaszol a kérdésekre, és itt semmi baj. Erkölcsi vonatkozásban mindenki megvívja maga küzdelmét és harcát, ugye, ott nagyon kemény kísértések voltak, és mindig jött a győzelem, és a győzelemre vívő kedves Jézus. Tehát voltak nehézségek, de azt hiszem mindenkinek, meg Jézusnak is, ugye, a kísértései. Tehát ilyen módon én úgy látom, hogy anyagi szempontból nem volt semmi, sok szegénységet éltem át, de hát megedződtem. Akkor mi van még? Hogy máshova menjek, vagy más vallás, semmiképpen, mert tisztán látom ezt a egyenes vonalat, amelyik se nem református, se nem muszlim, se nem buddhista, hanem keresztény, allgemeine, mindenki számára való, a szeretet. Úgyhogy ez érdekes kérdés volt, azért is makogok, de csak ennyit tudok mondani, hogy zíg, győzelem.
Nagyon sok beteget látogattál, akik a szintén hát a halálos ágyon voltak már, és rengeteg embernek adtál segítséget, és most te ezt így nem tudod megadni így az egészséged, egészségi állapotod miatt. Így 99 évesen, atya lassan, mit üzennél azoknak, akik a kórházi ágyon most éppen ott fekszenek, és akár várják a jó Istent, vagy akár csak milyen reményt tudnál nekik adni?
Azt, hogy a jó Istennek gondja van mindenkire, minden embert üdvözíteni akar, és hosszú életem folyamán ugye rengeteg intenzív osztályom van most is, ahol nem tudok elmenni, de nem láttam még embert meghalni Isten nélkül, mert akkor Istenhez hanyatló árnyék az ember a végén. Ez így van. Ahogy a egyszerű melós gyerek mondta, hogy tisztelendő zuhanó repülőben nincs ma istentelen. Ateista. És ez így van. Úgyhogy én nem tudom hogyan, de hogy én velem mennyi minden tett a Jóisten a betegek érdekébe, az világregény lenne, és ebből azt következtetem le, hogy valahol mindenkit megközelít, akkor, amikor kell. Egy kis dolgot elmondhatok, hogy ugye járom, fáradtság nélkül igyekeztem, 14 intenzív osztályom volt, mindig volt 8-9 kórházam, most is tudnék menni, már is fogadnának. De hát most szünet van egyelőre, vagyis most az úr engedi, hogy pihenjek, de még tart az igény, tart rám, mert kinevezett. És akkor egyik intenzív osztályra belépek, a nővér mindjárt mondja, hogy Lajos atya, tíz beteg van most, de mielőtt bárkihoz menne, nézze, ott van az az asszony, idős nő, csövekkel, ugye, szájból, orból, hogy ahhoz menjen, mert annak már csak percei vannak átra. Mert azt mondja, nézze, és elmondta nekem, hogy mutatja az élet lehetőségeit, mutató ábrát, hogy még 50 energiát mutatott, ugye 10 perc múlt, 10 perccel később már csak 35 van, és ha végén kiegyenesedik, az akkor nincs tovább. Azt mondja, hogy ahhoz menjen először. És oda is mentem, és ugye ez az igazi menetrend, az igazi, mondjuk, mód, hogy nem, mikor jöntem, nem is lehet, mert meghallanák a szomszédok, stb., hanem ez az én mondókám ilyenkor, amikor többen vannak. Én vagyok itt a kórház lelki doktora, Lajos atya, Jézus üdvözli, üzeni, hogy vele van, ne essen kétségbe, és kérje, hogy bocsáss meg minden bűnöm. Azt elmondtam, és ha reagál rá, ha jön könycsepp a szeméből, ha nem jön, ha rezdül az arca, ha nem, én meg vagyok győződve róla, hogy ez még hatékony, mert még ott van valami. És akkor képzeld el, képzeljék el a kedvesek, hogy végeztem, erre a nővér fölkiált, Bözi, gyere ide! Ott már nővér testvérének, oda néz, az előbb már csak 35 volt, most megint 50. Mi ment végbe ott, ugye? Ezt nem mutattam, mert nem tudta kimutatni, hogy megmozgatni azt a mafra testet, a lélek, de a finom szeizmográf kimutatta. Tehát ezek olyan nagy tanítómesterek, vagy tanító eszközei az úrnak, hogy nem ám leállni, aztán hát már úgyis hiába. Nem hiába, soha nincs hiába. Ne lekvárkodj!
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak Kerényi Lajos atyával, aki most júniusban ünnepelte 98. születésnapját. A beszélgetést vezette Bracskai János. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és hallgassák továbbra is a Mári Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Idén tavasszal derült ki, hogy Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a katolikus Caritas elnöke a következő években már nem folytatja ezt a tevékenységét, már mint a katolikus Caritas élén nem ő lesz, és hát számunkra nagy öröm, hogy egy ismerős név hangzott el, hogy kiveszi át az ő székét, mégpedig Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök, akivel a következő percekben erről a kinevezésről, az előtte álló feladatokról fogok beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, én is köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
Kezdjük talán azzal, hogy először is gratulálok Püspök atyának a kinevezéséhez. Mennyire érte váratlanul ez a kinevezés, ez a döntés, és hogyan zajlott ez az egész?
Igen, ez teljesen váratlan volt. A spányi püspök úrnak ugye hamarosan elérkezik a kánonjogi korhatárhoz, 75 éves lesz, és most járt le az ő megbízatása. 5 évenként szokták így ezt a megbízatást adni, és ő úgy döntött, hogy most erre néhány hónapra, vagy 1-2 évre, ugye ezt nem lehet tudni. Hát érdemesebb lenne akkor egy új szemét választani. Én a jegyzőkönyv előkészítését ezt láttam, hogy lesz majd erről szó a konferencián. Ugye ezt mindig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendesülésein döntik el, hogy ilyen státuszokat kire bíznak, kinek adnak. Tehát tudtam, hogy ez lesz egy ilyen napirendi pont, de személyekről szó nem volt. És hát ott ilyen rögtönzés, hogy röpködtek a nevek, hogy hát kinek kellene. És hát most ugye ez egy titkos ülés, tehát nem mondom, de valaki mondta, hogy hát Szombathelyen ott van a megyés püspök, meg ott a segédpüspök is, hát mi lenne, a segédpüspök vállalná? És akkor én úgy ránéztem a János püspökre, és ő hát azt mondta, hogy jó, örülök. Úgyhogy hát itt el is dőlt az, hogy ha ő ezt engedélyezi, akkor én ezt szívesen vállalom.
Milyen érzések kavarogtak önben? Vagy ugye nemrég pár éve volt a segédpüspöki kinevezése, az is egy ilyen hirtelen, ha mondhatom így, derültékből villámcsapás, és rá pár év egy újabb, nem kis feladattal bízták meg.
Megmondom, őszintén örültem neki. Tehát egyrészt a Szent Erzsébet gyerekkorom kedvenc szentje. Édesanyám is Erzsébet volt, nagymama is Erzsébet volt, tehát maga az ő lelkisége, bár hát évszázadok választanak el tőle, számomra egy nagyon kedves és szimpatikus szent. A másik dolog pedig, hogy a Caritas, mint tevékenység, szintén közel áll hozzám. Kezdő plébánosként is, kezdő káplánként is, és akkor, mikor ide kerültem Szombathelyre, a Szőlősi Jézus Szíve plébániára, tehát ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy az egyházközségeknek, plébániáknak ez az arc az domborodjon ki, legyen jelen, és ahol csak tudtam, én is részt vettem a Caritas munkájában, tehát nekem ez szívügyem. Hát most egy nagyobb megbízatás, tehát egy országos szinten, de ez szívügyem, úgyhogy tényleg szívesen örömmel vállaltam.
Ugye a Magyar Katolikus Caritas élén áll egy elnök, illetve van egy igazgatója is, ugye aki egészen idáig Gécsi Gábor volt, de idéntől szintén, tehát ezen a tavaszi ülésen kiderült, hogy ő is távozik erről a pozícióról. Önnek elnökként mi lesz a feladata?
Gyakorlatilag a mindennapi teendőket az országos igazgató végzi. Gábor atyát váltja a helyettese, tulajdonképpen 16 éve bent dolgozik ő a Caritasban. Zagyva Riárd úrnak hívják, egy családapáról beszélünk. Ilyen szempontból örülök, hogy egy olyan személy veszi át az országos igazgatást, aki benne van a dolgokban, tehát átlátja, nem kell a nulláról kezdeni. Az elnöknek az a feladata, hogy hát nyomon kövesse nem csak az országos igazgató, hanem a szakmai beosztottaknak a munkáját. Ez körülbelül ilyen havi rendszerességgel történik Budapesten a központban, egy látogatás, kis találkozás, megbeszélés, és hát ma a modern technika világában nem csak a telefon van, hanem itt vannak a modern eszközök is, úgyhogy tudunk folyamatosan kapcsolatot tartani. Tehát ilyen szempontból nem jelent olyan nagy leterheltséget. Igazából egy ilyen felülről nézést, felügyeletet kíván meg az elnöktől, hogy rendbe menjenek azért a dolgok.
Említette az előbb, hogy szívügye a Caritas és az embereken való segítés. Akár már segédpüspökként, de még plébánosként milyen volt így a kapcsolata, vagy mennyire látott bele a Caritas, a helyi Caritasnak a munkájába?
Az igazi rászorulók, és ezt mindig hangsúlyozom és hangoztatom, általában csendben vannak, szinte elbújnak. Tehát őket fel kell kutatni. Sokszor nem is tudjuk, hogy a környékünkön, egy-egy utcában, a szomszédunkban valaki pont anyagi nehézségekkel küzd, és ez szégyelli. Ilyenek az igazi rászorulók. Hát a többi rászorulót, akik nyilván szintén rászorulók, azért ismerik, mert itt vannak a belvárosban, ők a kéregetők, nem egyszer agresszív módon, tehát őket is ismerjük nyilván, de fontosnak tartom azt, hogy tényleg felkeresni, felkutatni az úgymond anonim rászorulókat. Igyekeztünk, és néha én is úgy voltam, hogy meglepődtem, hogy jé, hát nem is gondoltam volna, hogy ők segítségre szorulnak. Tehát ez egy nagy konkrét feladat. Ebben valamelyest már lett és volt tapasztalatom.
Akkor itt egy feladat már elhangzott, de ilyenkor váltásnál, tehát hogyha egy intézmény élén váltás történik, akkor adódik a kérdés, hogy hogyan tovább, melyik az az út, amin tovább halad, és hol vannak azok az új ösvények vagy utak, amiken ön elindulna.
Beszéltünk erről, miután 1991-ben alapult újra a Caritas, és gyakorlatilag az akkor megfogalmazott elvek szerint működött mind a mai időig. Ez azt jelenti, hogy rengeteg év eltelt azóta is. Szükséges volt, úgy hívják, hogy szervezési és működési szabályzat, ahhoz hozzányúlni, és miután nagyon kibővült országos szervezet lett, ezért kellett új ágazatokat létrehozni. Ilyen például a logisztikai ágazat, tehát hogy megvan egy-két raktárhelységünk, de hogy amikor oda mennek, akkor tényleg ott legyen kiszolgáló személyzet, nyilvántartás, tehát a mi adományokat kiadunk, az rögzítve legyen, tehát ebben kell fejlődni a logisztikában. Aztán ott van a humán forrás meg, és ott van az életvédelem. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos ágazat. És hát még van több fajta terület, amelyre fele kell, hogy terjeszkedjünk, hiszen tartani kell magunkat az időhöz, a modern korhoz. Felgyorsult világban élünk, és nekünk is gyorsan kell válaszolnunk a egyes kihívásokra.
A kollégákkal mennyire sikerült így megismerkedni? Tehát említette még az Egyházmegyei Lapban megjelent, Martinusban megjelent interjújában, hogy még az első ilyen nagyobb egyeztetés még ön előtt áll. Ez megtörtént, ez az egyeztetés, és
igen,
sikeres volt?
Igen, már kettő is volt. Most próbálom tanulni a neveket, mert senkit nem ismerek szinte, hogy kik az Egyházmegyei Caritasoknak az igazgatói. Ővelük volt egy, illetve kettő megbeszélés már, illetve akik ott a központban dolgoznak, hogy ki a gazdasági vezető, ki a szakmai felelős, ki a titkárnők, tehát hogy most hát még tanulom egyrészt a neveket, meg hogy kinek mi a feladatköre, böngészem, gyerekcipőbe járok még bent, tehát ez is idő, mire az ember ezt úgy megtanulja.
Aztán pont úgy alakult, hogy hát mindjárt éles helyzetbe is került sajnálatos módon, ha mondhatom így, a Caritas, ugye ismert itt a tavasz folyamán, május vége felé, Erdélyben, Romániában heves esőzések következtében áradások zajlottak, és hát a Caritas, mint máskor is, most is segítette az ott élő embereket. Ez miben valósult meg? Hogyan tudtak segíteni rajtuk? Tart-e még ez a gyűjtés, és hogy áll most a helyzet?
Igen. Ugye a hírekben egyszerre ott vannak a segélyszervezetek, különböző segélyszervezetek, akik hála Istennek tényleg azonnal gyorsan próbálnak segítséget nyújtani. Egy kicsikét, mint hogyha a Karitász az úgy hátul kullogott volna, de ez nem amiatt van, hogy nem lett volna ott a Karitász, hanem amiatt, mert talán kerülték a sajtó nyilvánosságot. Ugye azt kell tudni, hogy ez nem egy magyarországi szervezet, hanem a világegyháznak, katolikus világegyháznak a segélyszervezete, és minden országban ott vagyunk, és ott Erdélyben, az Erdélyi Egyházmegyében, a Gyulafehérvári Egyházmegyében is, amely most érintett, szintén jól működik a Karitász. Tehát ők azonnal ott voltak, segítettek, és mi így az anyaországból nem akartunk úgy közvetlen belenyúlni ebbe a segélyezésbe, miután ott is megvannak a munkatársak, hanem megkérdeztük, hogy mivel tudunk segíteni, és volt egy gyors anyagi segítségnyújtás, elindult egy kamion, és most itt a hosszú távú felújításokra, segítésre gondolunk. Ez el fog, azt gondolom, nem csak hosszú hónapokig, hanem évekig tartani. A hírekben leginkább a Parajdi sóbányáról volt szó, ami az ember szíve sajog, hogy történhetett ez, meg én is jártam ott, és ki tudja, hogy oda még egyszer valamikor be lehet-e menni, hogy egy mekkora nagy természeti kincsünk, de itt nem csak a sóbányáról van szó, és nem csak a parajdiakról van szó, hanem azokról a településekről, Zömében 3 település, ahol víz alá kerültek a házak. Itt most szárogatógépeket küldtünk ki első körben, mert az is hónapokig tart, mire egy családi házat ki lehet szárítani. Mennyi ruha megsemmisült, dohossá vált. Tehát ez hatalmas nagy katasztrófa volt, úgymond, és most mi erre rendezkedtünk be, hogy folyamatosan, ha kell, mondom, nem csak hónapokig, évekig is, segíteni fogjuk az ottani helyi Karitászt.
Szükség van így most így a civilek részéről, vagy a hívek részéről, hogy akár tárgyi adományokkal, vagy jobb az, hogyha pénzbeli adományt vagy támogatást küldenek az erdélyeknek. Úgy vagy is, ezt még folyamatosan még lehet
így
ülni.
Van, így van. Úgy ismertem meg az erdélyeket, tehát ők nagyon összefogó, összetartó nép. Segítik egymást. És most itt tényleg az első körben azt látjuk, hogy ezek az alapdolgok, ismétlem, leginkább ez a szárítógép, hogy minél több legyen belőle, minél több házba el tudják kezdeni. Nyilván most a hírek ezt nem tudnak egy szárítógépet meg, hogy megfelelő kapacitású legyen, tehát ilyenkor jobban jön az anyagi segítség. A ruhák területén is azt gondolom, tehát, hogy takaros, szorgalmas ősi nép a székely, tehát őnekik azért megvannak a ruháik. Élelmiszeradományokat is küldtünk, de ebben is, hát hogy mondjam, szóval székelyeket nem kell félteni, tehát ők a jég hátán is megélnek, és tapintatosan küldjük ezeket az adományokat, nem akarunk tolakodók lenni, és hát úgy érzem, hogy ha az anyagi segítség megy, az most tényleg nagyobb segítség. Ott helyben.
És emellett azért a Karitásznak megvannak a már jól megszokott kampányai, gyűjtései. Most azért picit így félve mondom, mert még csak most fog kezdődni a vakáció, de hát ilyenkor azért a nyár folyamán a másik nagy gyűjtés az az iskola kezdéshez, a támogatás tanszerek anyagiakkal. Ez már így elkezdődött, zajlik már ez a kampány?
Igen, a legutolsó ülésünkön döntöttünk arról, ugye van az 1%-os kampány, és itt is megerősítem, hogy ez mekkora nagy segítség. A Karitász alapítványához befolyó 1%-ot teljes egészében erre fogjuk fordítani, az iskolakezdési kampányra, úgyhogy ezt azért jócskán meg is kell toldani, mert azt tudni kell, hogy és én úgy mondom ezt, hogy én állatbarát vagyok és állatszerető, de az állatmenhelyekért létrehozott alapítványok sokkal, de sokkal nagyságrendileg nagyobb támogatást kapnak a magyar állampolgároktól, mint például a Karitász. most nem tudom, hogy szabad így számszakilag mondanom, de ilyen 13 millió forinttal gazdálkodunk egész országos szintre, tehát hogy ez, hogy elkezdjük leosztani, hogyha csak 10 000 forintot adunk egy-egy családnak, hogy az nem olyan sok, tehát ezt mi megtoldjuk ugyanennyivel még a saját keretünkből, és hát jó lenne szponzorokat találni, most erről is beszélgetünk, hogy minél többen ajánlják fel azt az 1%-ot, tehát hogy ez mennyire fontos is, hogy embereknek és gyerekeknek ajánljuk fel. Ugye itt ment a lamentálás, hogy jobban kellene plakátolni az óriás plakátokon, és vannak olyan segélyszervezetek, ahol közel 200 millió forintot erre költenek. Na most hát itt a matekot nézve, hát akkor mi maradna tényleg a gyerekeknek, úgyhogy a mi reklámunk, a mi kampányunk gyöngék, és nagyon bízunk a személyes kapcsolatokban. Az atyákat próbáljuk felkeresni levélben, minden évben, hogy propagálják, hirdessék, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy a karitatív segélyszervezet ilyen szempontból is erősödjön.
Itt azért most az elmúlt időszakban elég sok munkája volt, és gondolom még lesz is. Azért a nyáron majd jut idő egy kis pihenésre is.
Ez nagyon fontos, hogy annak érdekében, hogy adni tudjunk, lelki szempontból is kell tudni töltekezni, kapni. Mindenkinek megvan azt gondolom, hogy mi tölti fel, mitől üdül fel. Nekem most már hosszú évek óta megvan a praktikám, hogy hát szinte egy évig ebből élek, hogy van egy gyalogos Máriaceli zarándoklat, amit hát nem hagynék ki, nem hagynék ki. Tehát úgy fog indulni a úgymond a nyaralásom, hogy lesz egy 4 napos gyalogos zarándoklat, és utána egy olyan 10 nap elvonulok innen Szombathelyről, nem túl messzire, nem külföldre, nem a Bahamákra, hanem kimegyek Köszeghegy aljára, ott nekem van egy kis nyaralom, és ott elolvasgatok, elpihengetek, eldolgozgatok, és feltöltődök. És ez az az időszak, amikor az a 10 nap, hát most lehet, hogy csúnya ilyet hallani, de hogy ember nem akarok látni, hogy tényleg az egy ilyen én idő, hogy tudjak töltekezni.
Hát akkor előre is kívánom, hogy sikerüljön ez a töltekezés lelkileg, testileg egyaránt.
Köszönöm.
És hát a Jóisten áldása kísérje ezen az új útján is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy megkerestek.
Kedves hallgatóink, Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Karitász új elnökével, Kótáné Koltai Veronika beszélgetett. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!